Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatóink, mai műsorunk, mint eddig mindig, három részből áll. Az első részben a Magyar Református Egyházak Egyesüléséről hallgassanak meg egy hangképes riportot, mely ez év május 22-én történt. Ezt követi egy a lelkészek házasságáról szóló műsorrész. És végül mai műsorunkat a tavalyi csendes hetünknek a tiszteletről szóló részével zárjuk.
Ugye más lenne az élet, ha a szétszakadt családok újra egymásra találnának. Együtt többre mehetünk. Május 22-én egységesül a történelem által szétszakított Magyar Református Egyház. Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az anyaország reformátusai. Összetartozunk. Hozz te is egy marékföldet Debrecenbe, a reformátusok hálaadó ünnepére. Tarts velünk! Május 22-én, pénteken délután egyszerre kondul meg a Kárpát-medence összes református templomának harangja. Így köszöntjük az egységes Magyar Református Egyházat. Példát mutatunk a világnak.
Ez a térkép a magyar reformátusság térbeli elhelyezkedését ábrázolja. Ezen túl bemutatja azt, hogy mely trianoni utódalomban magyarok számához viszonyítva mennyi a reformátusok aránya, ahogy az tudható, és bemutatja azt, hogy milyen intézményrendszere van a Magyar Református Egyháznak. Ezen a térképen jelenleg csak az iskolák szerepelnek. Olyan nagy meglepetést a térkép csak néhány helyen okozott. Az egyik ilyen hely az Szlovénia, Murakvidék, Muraköz, ahol úgy tudtuk, hogy van körülbelül 500 református, és ehelyett van 300 református. A következő nagy meglepetésnek nevezhetjük az Őrvidéket is, ugye Burgenlandot, ahol van 6600 magyar, ebből 1273 református, ami 19%. Persze ez egy gyülekezetben csoportosul ez a maroknyi reformátusság, de ahhoz képest, hogy ők ott ennyien vannak, persze az ember nem akar ilyenkor ünneprontó lenni, de itt a nagy egyesülési történetben meg sem jelennek. Aztán egy következő meglepetés, hogy Szlovákiában, az Eperjesi vidéken elég magas a reformátusoknak az aránya. Ez viszont a számukban azt jelenti, hogy van összesen 802 magyar ezen a vidéken, és ebből 426 a református. Tehát ez a térkép a 2000 utáni népszámlálási adatok alapján készültek. Ez nem a végkifejlet, hanem a kezdet. Egy viszonylag nagy léptékű, egy jó 10 évre tervezett református identitáskutatásnak a kezdete. Én még nem jártam nagyon sok vidéken ezek közül, de a cél az, hogy ezeknek a vidékeknek a nagy részét, vagy lehetőség szerint mindet bejárjuk, és legalább a települések egy részét, vagy gyülekezetek egy részét megnézzük, és megpróbáljuk megérteni, hogy mit jelent az adott helyen reformátusnak lenni. A Néprajzi Kutatóintézetben és a Sárospataki Teológián indul ez a kutatás. Mindig van bennünk egy ilyen veszélyeztetettségérzet. Ez egy történelmi tapasztalatunk is, ez a veszélyeztetettségérzet, és valahogy ez egy kicsit ilyen frusztrál is bennünket. Mindig benne van a kérdés, hogy ez előre visz bennünket? Nem kéne esetleg másfajta forrák mentén elgondolkodnunk az identitásunkról? Ennek a térképnek is egy nagyon nagy tanulsága. Számos olyan területen élnek emberek, akik magukat reformátusnak és magyarnak vallják, ahova az egyház nem ér el. Szlovákiában például sok olyan terület van, ami egyszerűen kívül esik az egyháznak a határain. Ők maguk is azt mondják, illetve hát akikkel kapcsolatot tartottam, hogy igazából nem tudnak róluk, hogy kik ők, mik ők, miért vallják magukat reformátusnak. Valahogy el kéne indulni ezeknek az embereknek a megismerése felé.
Azért léteznek alapvető közös elemek?
Bizonyára, csak a kérdés az, hogy mik ezek. Ezt kéne kideríteni, hogy mi az a református identitásban, ami Burgellantól mondjuk Szilágy megyéig összeköt bennünket.
Főtiszteletű alkotmányozó zsinat, ünneplő gyülekezet, Isten hozott mindenkit itt a debreceni református nagy templomban.
Ez a nap, 2009. május 22-e, egészen biztosan azon napok közé fog tartozni, amely a magyar történelem első oldalára kívánkozik. Debrecen városa jó néhány ilyen eseménnyel feliratkozott már erre a képzeletbeli könyv első oldalára. Vannak ugyan nehéz idők, szétszakíthat bennünket Trianon, időlegesen akadályok gördülhetnek a nemzet egysége elé, fájdalmas lehet az 5 évvel ezelőtti december 5-e, de végül is a jó mégiscsak legyőzi a rosszat. Debrecen annak idején, közel 500 éve, amikor Magyarország veszni látszott, a török legyőzött bennünket Mohácsnál, nem várat épített, nem is volt hova. Nem hadsereget szervezett, nem volt mire, hanem megalapította a református kollégiumot, felírta a homlokzatára, hogy hinni kell és dolgozni, és meg vagyunk mentve. Önmagunknak, a magyar jövőnek és az Úrnak. Egy olyan zászlót csináltattunk, és adunk át a református egyházaknak, amely erre a napra fog emlékeztetni bennünket. Így köszöntjük a kárpátaljai református egyházat, a tiszáninneri református egyházkerületet, a tiszántúli református egyházkerületet, az erdélyi református egyházkerületet, a királyhágó melléki református egyházkerületet, a református keresztény egyházat Szerbiából, a dunántúli református egyházkerületet, a Duna melléki református egyházkerületet, és köszöntjük a szlovákiai református keresztény egyházat.
Nagyon szépen köszönjük polgármester úr szereteteljes szavait és ajándékát.
Tájékoztatom a zsinatot, hogy az alkotmány szerint a zsinat tagjainak száma 120. A szlovákiai református keresztény egyház 10 helye az előzetes ratifikáció hiánya miatt jelenleg betöltetlen. Ők tanácskozási joggal vesznek részt ülésünkön.
Az előzmények, hogy az egység megszületése annak idején sem volt magától értetődő. De végül az alkotmányozó zsinaton 1881-ben megszületett az evangélium szerint reformált magyarországi keresztény egyház. Közös szolgálat örömébe hívunk mindenkit. Bocskai István végrendeletének szavaival meghagyom szeretettel intvén mind az erdélyieket és magyarországi híveinket az egymás között való szép egyességre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemségek alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyeket el ne taszítsák, tartsák őket atyafiaiknak, vérüknek.
Az alkotmányozó zsinat üzenete. Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy ma, 2009. május 22-én a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és partiumi részegyházak aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Hisszük, hogy a magyar reformátusság összefogása Jézus Krisztus egyetemes egyházának egységét és hiteles bizonyságtételét szolgálja, melynek mindnyájan tagjai vagyunk. Krisztus a jövő, kövessük együtt őt.
megkérdezhetem, hogy mi ez a kórus?
Ez a kórus felvidéki magyarokból áll, ami egészen az egyik határtól a másik határig terjed, egészen Pozsonytól, keletig, Nagyidáig, én Nagyidáról származok.
Tehát hogy lehet ennyi 100 kilométert összeautózni?
Igen, ez is jó kérdés. Nem találkozunk minden héten, 4-5 évente összejövünk egy hétvégére, mivel hogy nem éri meg másfél órás próbát tartani. Hétvégére akkor tanulunk valami újat, vagy kigyakoroljuk a régieket, és zárjuk valamilyen koncerttel. Van régi zene, akár a reneszánsztól is, vagy Gregoriánostól is, egészen ilyen modern feldolgozás, 20. századi feldolgozásokig.
Ez nagyon jó, az én nagy dolog különben, hogy így egy kórus ekkora távolságokat legyőzve is működik.
Ez is egy eszköze annak, hogy letartani a magyarságot. És például az egyház ilyen gerince annak, hogy megtartjuk a magyarságot, a kultúrát és a vallást, a hitet.
És ez ott hogy működik, ahol él? Nem tudom, most hol él?
Prágában, 8-9 éve. Nekünk is van egy saját kórusunk. Ez ilyen kis kamarakórus. Katolikusok is járnak, Magyarországról is vannak ott az emberek.
És van magyar gyülekezet Prágában?
Van, két magyar gyülekezet volt, most csak egy van. Volt egy katolikus, meg egy református. Református istentisztelet minden vasárnap van, délután. Mivel hogy nincsen semmi ingatlanunk, minden béreljük a termet, ahol vagyunk. Prágában ez tartja össze a magyarságot. Kézen fogva jár a kultúra és az egyház. Van március 15-i megemlékezés a Rákóczi emlékműnél Prágában. Reformáció ünnepség van, karácsonyi koncerteket szoktunk adni, meg mindenféle ilyen hasonló dolgokat.
És hogy került Prágába?
Úgy, hogy megkaptam a behívató parancsot, és nem akartam katonának menni. Mivel eleinte féltem hazamenni, és úgy mentem ki, hogy soha életben nem jöttek haza. Szlovákiából, Csehországban.
Ez a kettő válasz után volt?
Nem egészen. Az egyetem befejezése után szerettem volna a szlovák államtól halasztást, hogy kipróbáljam, hogy milyen dolgozni. Csak egy évet. Ők azt mondták, hogy nem. Ők mondják meg, hogy mikor megyek katonának, és mikor nem. Mindjárt egy hétre rá meg is kaptam a behívató parancsot. Erre elmentem a legközelebbi helyre, ami már Szlovákián kívül van. Egy oldalú kapcsolatot, ők leveleztek, én nem válaszoltam. Mivel hogy én nem mentem haza, volt ilyen szlovák film, amiben azt mondta a szereplő, hogy amikor mindenki ment ki Amerikába, és egy ember nem ment ki, ő azt mondta, hogy Amerikát megcsinálom itt. Szóval én is azt gondoltam, hogy megcsinálom az otthonomat itt. És az otthon az a kórus is volt. Szóltunk embereknek is, hogy nem akarnak kórusba járni. Szerencsére éppen akkor Prágában volt, és van, és lesz olyan ember, aki szeret énekelni.
Mi lett a katonasággal?
Katonasággal megszüntetik a katonaságot közben. Szóval nyugodtan járatok haza. Most már kialakult az otthon éppen Prágában. Az nem azt jelenti, hogy nem megyek haza, vagy nem megyünk haza, mert mindenkit haza fogunk menni. A gyerekeinket szeretnénk, hogy magyar iskola, hogy tudjanak magyarul. És Prágában nehéz. Nem lehetetlen, de nehéz. Van magyar óda, magyar órák vannak alapiskolásoknak. Minden csütörtökön van filmvetítés magyarul.
Miért múlik az, hogy valaki megtartja a magyarságát?
Hogy meg akarja tartani. Szerintem befelelkezett azoknak az országoknak, akik egy nemzetiségűek akarnak lenni, vagy azok a városok, azok nem tudnak sikeresek lenni. A 4-szer évente van magyar buli, fiataloknak, diákoknak. Néha az ember szabadabban érzi magát Prágában, mint Szlovákiában, mert senkit nem érdekel, hogy milyen nemzetiségű. A csehek azok olyanok, hogy ők lusták arra, hogy ezeken törjék a fejüket.
Református egyház itt a Kárpát-medencében majdnem mindenütt csak magyar van, kivéve Felvidéket.
Tehát ez a református szlovákság, tótság, ez ott van abban a zempléni vidékben már évszázadok óta. Olyannyira, hogy az első szlovák könyvet, mint olyat, éppen Debrecenben adták ki, még 1700-as években, magyar helyesírással, Stoa Pécesed Szalmov Davidovich. Valahol ők hozzánk tartoznak.
Tehát hogy lettek reformátusok?
A reformáció századától kezdődnek reformátusok, nem a luteri tradícióhoz csatlakoztak, mint általában a szlovákság nagyobbik része, hanem ők ott az Ung vidék fölötti részekben ott megmaradtak reformátusoknak. Oda ez a Kálvin reformáció terjedt el, ők beletartoznak az egyháztestbe, és az utóbbi időben most már két önálló egyházmegyét alkotnak, és nagyon szépen gyarapodnak, szóval ők hűségesek a maguk nyelvéhez és hitéhez is.
Hogy lehet ehhez viszonyulni, ami most van?
Mi magyarok régóta, nagyon régóta várjuk ezt. De hogyha ebből ők kimaradnak, az nagyon fáj. Mi is törekszünk a magunk egyházi, kulturális, oktatási önrendelkezésére, hogyha mi pedig megtagadjuk, akkor nem jó példával járunk el. Ez az egész nemzeti vonal valahol a 18. század végétől lett csak ilyenné. Kár amiatt a rövid idő miatt esetleg elrontani a régebbi múltat, és esetleg a potenciális jövőt. Nem azt mondom, hogy alkalmazkodni kell, vagy asszimilálódni kell. A kölcsönös elfogadás. Amennyire nekem fáj az, hogyha engem Szlovákiában magyarul beszélő szlováknak tekintenek, holott én zsigerileg utolsó sejtemig magyarnak érzem magam, föltételezem, hogy nekik is fáj, hogyha őket a maguk nyelvében, hitében kétségbe vonják, vagy kihagyják. Nálunk az egyházon belül kb. 10% részt alkotnak, hasonlóan, mint egyébként mi magyarok az országban, csak reciprok, fordított módon. Ha évszázadokon keresztül ragaszkodtak hozzánk, most akkor kirúgni őket, hogy menjetek, ez nem lenne szép dolog valószínű.
Mi a megoldás?
Prágában ezzel nem, hogy küzdünk, ezzel élünk. Azzal, hogy járnak szlovákok is, néha járnak magyarországi magyarok, akik nem tudnak más nyelven. És van egy szlovák házastár, aki református, és alig tud magyarul, eljár istentiszteletre, mert reformátusnak érzi magát. Ő miattuk nem fordítjuk se a liturgiát, se a prédikációt szlovák nyelvre, vagy cseh nyelvre, hanem minden magyarul megy, amit ért. Ha nagyon akar, akkor megtanul idővel a magyarul, közben megtartja magának a saját nemzetiségét.
És őket ez nem zavarja?
Nem.
Úgy járnak, hogy nem értenek semmit?
Nem. Van szalonasütés, oda jár több nemzetiségű ember is. Mindenki tud vagy angolul, vagy németül, vagy valamit szeretne, akkor olyanhoz ül, aki neki tolmácsol. Ha valaki kimegy külföldre, nem tanulja meg annak a nemzetnek a nyelvét, ahol él, megtanulja. De attól függetlenül ő nem válik annak a nemzetiségnek a részesévé. Abban az országban, ahol él, tiszteli annak szokásait és a nyelvét, de megtartja a sajátját. Nem muszáj zavaró legyen.
Amikor Isten tiszteletről van szó, és Krisztus van a középpontban, akkor mindig találtatik egy tolmács. És akkor soha nem lesz ez gond. Amikor bármelyik mást próbál előtérbe helyezni, akkor mindig talál okot arra, hogy valamiből belekössön. Mindenki a kutyáját, ha meg akarja venni, botot talál. Hogyha valóban a Krisztusba gyökerezett egység lesz a fontos, akkor a tolmácsot is megtaláljuk.
Régóta várunk erre a napra. Mindenki nagyon elfoglalva saját maga dolgaival, ötleteivel, munkájával. Vannak váradalmak bennünk, hogy milyen jó lenne, hogyha mi általunk rendezett dolgok, ha sokan lennének, de vajon mi elmegyünk-e azoknak a rendezvényére, akik ugyanezt elvárják. Tehát azért érezni kell, hogy a következő időben ebből nem csak önfeláldozás, hát a másik iránti méltatlan szeretet kell ahhoz, hogy ebből igazán megújuló élmény legyen, hogy muszáj komoly tartalmat, ami megújulás kövesse ezt a mai döntést.
Valami emberi gyarlóság, nem? Tehát, hogy mindenki a saját dombját így megalkotja, főáll a tetejére, onnan szétkiabálja a saját igazságait, az lenne, hogy nem ez történne.
Különösen ránk magyarokra ez jellemző. A veszélyhelyzetben azért szoktunk összesereglenni, viszont a hétköznapokban azért eléggé széthozók vagyunk, félünk a másik hatalmától. Aki egy kicsit előbb jár, azt valamiképpen rögtön vissza kell húzni. Sok jó gondolat van Kárpát-medence szerte, és azt látom, hogy egyre kevesebben vesznek részt rajta. Aki ezt megszervezi, mindent beletesz, de nem biztos, hogy honorálja a másik. Ha közösségként szeretnénk fellépni, ott mindig szükség van arra, hogy valaki álljon elő, valaki mondja el a programot, valaki szervezze meg, és annak a szavára hallgatni kell. Ha nem, az nagyon jó lenne, ideális gondolkodás, hogy mi magunktól olyan szépen tudjuk a rendet is, majd oda megyünk, ahova kell. Ha nincs vezér, ha nincs szabály, ha nincs törvény, akkor olyan széteső népek leszünk, ami nem jó. A református egyház azáltal, hogy megtartotta a püspöki rendjét, úgymond, de nem engedi meg azt, hogy életfogytiglan válasszanak. Ez jelzi azt, hogy szüksége van erre a vezető intézményre, de nem emberekhez kötötten. Ez a 3000 egyház községe, ami a Kárpát-medencében van, ez, hogyha együtt kezd sajtótermékben, könyvkiadásban, teológiai képzésben gondolkodni, közös nyugdíjintézet létrehozásában, stb. Tehát lehet ennek gazdasági szempontból is az egyházakra vonatkozóan ereje is, viszont ahhoz, hogy a tömegekhez eljusson ez a gondolat, egy olyan heti lapnak talán a szerkesztése volna jó, amely közös szerkesztőséggel, de minden egyháztest a maga lapoldalával benne lehetne. Tudomásom szerint Európában 10 millió regisztrált református van már, és ennek minden negyedikje, tehát egy negyede az magyar református ma. És ezt azért még nem tudatosítottak magunkban, ezt jobban ki kellene használni. Tehát, ha szabad azt mondani, egy kicsit egységes külpolitikát kellene folytatni. Nagyon sokszor azzal vádolják a magyar református egyházat, hogy túl nemzeti, hogy túl elzárkozik az ökuméniától, a külvilágtól, mindenütt okosan, de szeliden képviselni kell határozottan. A másik, hogy hadd szokja meg környezetünk a világ, hogy ez a normális.
Például én, aki itt vagyok lelkész, mehetek Erdélybe lelkészni?
Ebben a pillanatban nem. Tehát egy idő után azt már nem lehet. hogy szemetes, vagy a tanítónő, vagy a bárki munkát vállalhat Csepszentgyörgyön, vagy Budapesten, és jönnek, mennek, és az egyház lesz épp az, aki azt mondja, hogy na nem, ide nem jöhetsz. A határok tényleg politikailag is, meg valóságosan is leépülnek, de bennünk sokkal később. Tehát mi úgy vagyunk, mint amikor egy állatot nagyon sokáig fogva tartanak egy ketrecben, elveszik a ketrec, és még egy ideig ott ül, már semmi nincs körülötte, de még mindig ott kuporog, mert ő azt nem hiszi el, hogy onnan neki szabad kimenni. Sokkal többet lehetne ma már merni tenni, mint amennyit megteszünk.
Előtt néhány helyettesítésekkel kezdeni.
Ismerünk már ilyen kapcsolatot, ahol szabadság idő alatt cserélnek. Az egy nyaralás is bizonyos fokig, és egy nagyon jó alkalom, hogy megismerjék egymást a gyülekezeti tagok. Mindig a jogainkért kiabálunk, de azt se töltjük meg tartalommal, amink van. Azt várnánk el, hogy valaki ránk kényszerítse azt, ami nekünk jó. Hát ilyen ne várjunk, mert nem így működik ez a világ, sose így működött. Talán nagyobb is lesz az értéke, hogyha magunk küzdünk végig dolgokat. Hát én ezt a napot tényleg nagyon gazdagnak és reménykeltőnek látom. Én magam részéről biztos elkötelezettje vagyok annak, hogy mindig konkrét tartalommal töltsem meg, és töltsük meg ezeket a lehetőségeket. Remélem, hogy ehhez még lesz ötlet és erő is, munkatársak is, és az Isten segítsége mindenképpen kell hozzá.
Januárban töltöttem a 86-ot.
Komolyan? És eljött ide?
Igen.
Mivel jöttek?
Kocsival. A fiataloknak könnyen mehet.
Maga fiatal?
Hát, nem érzek semmi nehézséget.
És most is végig fogja járni ezt a menetet?
Igen, igen. Hát azt azért jöttünk, hogy ezt lebonyolítsuk.
Hova valósít?
Barátosi. Háromszék, régen, most Kovászna megye.
Ő sokszor járt Magyarországon?
Hát én Magyarországon voltam, 4 évig magyar világ volt ott, Háromszéken, Észak-Erdély, 4 évig magyar volt. Hát azután ezek újra visszarendezték, az oroszok se, franciák se.
Akkor ez kicsit most ezt az élményt visszahozza azért, nem? Tehát ilyen öröm?
Ez már más ez a dolog, ez más. Annyi zavaros menet van, hogy nem igazodik ki az ember, hogy zavarja az embert, hogy vajon ez igaz-e, vajon az úgy van-e.
A sokkal kevésbé egyértelműek a dolgok, mindenen össze-vissza, ugye?
Igen, ez erről van szó. Csináljuk a leszünkös a dolgokat, de mégis úgy, mintha nem bíznánk egymásba. Vagy.
De ezt, ami most itt van, azt egyértelműnek érzi?
Nem, ez egyértelmű, ez nem, az, nem arra szól, csak a mai...
politikára gondolom.
Igen, igen, igen.
A menet útvonala Debrecen városára vetített szimbolikus körút, amely a Kárpát-medence mesterségesen leválasztott egyház részeit járja körbe, és köti össze állomáshelyről állomáshelyre. Az egyes egyház részeket haranglábak szimbolizálják. Az egyesítő menet végén a nagy templomban ülőhelyek várják a megfáradt vándorokat.
Megemlékezik az
Istenről. Drága testvéreim, véreim, olyan régóta várunk már titeket. Isten hozott. Az erdélyi református egyházkerület vezérigéjével csatlakozunk az Egyesült Magyar Református Egyház közösségéhez, mely a római levél alapján így szól: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.
A múlt heti adásunkban volt egy rész, amelyik a lelkészekről szól. Konkrétan az akkorabban az adásban arról szólt, hogy hogyan éltek és élnek diktatúrákban, és milyen szenvedéseknek vannak kitéve. Akkor tisztáztuk, hogy a lelkészek emberek. Most azzal foglalkozunk, hogy a lelkészek házassága és a magánélete milyen. Legelőször is Párhegyi Feri bácsitól kezdenénk egy rövid kis idézettel. Egy háborús filmben láttam azt a jelenetet, hogy egy ellenséges ügynök elfordította az útjelző táblákat egy fontos kereszteződésnél. Emiatt a hadsereg autói és tankjai nem a kitűzött cél felé haladtak, hanem csapdába rohantak. Azt hiszem, valami ehhez hasonló történik ma velünk. Szeretnénk kiegyensúlyozott, békés és örömteli életet élni, ez lenne az úti cél. Ahhoz, hogy ide eljussunk, arra lenne szükség, hogy megbecsüljük és szeressük egymást. De valaki elfordította a táblákat. Emiatt hiszik azt sokan, hogy akkor lennénk boldogok, ha mindent megkapnánk a másik embertől, amire úgy érzik, hogy szükségük van. Például elismerést, kényelmet, biztonságot, kellemes élményeket, szexet. Ennek érdekében kötünk házasságot. Tulajdonképpen összetévesztjük a boldogságot a komfortérzéssel. A csalódás szükségszerű, mert a párunk is hiányállapotban szenved, és először kapni szeretne, mielőtt eszébe jutna, hogy adnia kellene. Eddig ez még a tévútnak csak a kezdete, ahonnan nem lenne nehéz visszafordulni. De a csalódásból hibás következtetéseket vonunk le, és így kerülünk zsákutcába. Nem kapom meg, amire szükségem lenne, ami jár nekem? Ráadásul ő is csalódott bennem? Akkor ne folytassuk tovább, hanem váljunk el. A házasságot fenntartani csak addig van értelme, amíg általa megkapjuk mindazt, amiért létrehoztuk. Ez a válásra készülők általuk logikusnak mondott ideológiája. Mások már előre óvatosak. Nem kötelezik el magukat, nem kötik meg a házasságot, csak összeköltöznek és együtt élnek. Hát, ha nem jön be, gondolják, és akkor nem kell végig szenvednünk a kínos és nehéz válási procedúrát. Ideológiájuk? Nem a papír és a szertartása fontos. Szeretjük egymást, az a lényeg. Nem veszik észre, hogy a szeretetnek egyik legfontosabb eleme hiányzik a kapcsolatukból, a bizalom. Vannak, akik még náluk is óvatosabbak, vagy inkább önzőbbek. Nem vállalnak terheket és felelősséget, sem társért, sem gyermekekért. Ők a szingdik. Karriert építeni és vagyont szerezni könnyebb házasság nélkül. Most hallgassuk, miként vélekedik egy teológus hallgató leány az olyan kapcsolatokról, amelyek két teológus közt bontakoznak ki. A teológusoké nagyon zárt kis miniközösség. Egy teológus élete olyan kicsi élettérre és olyan kicsi közösségre korlátozódik, amely már majdnem a reality show-k egymásra kényszerített kapcsolatrendszerét idézheti elénk. Kicsi közösség, sok esetben fáradt idegek, rengeteg külső elvárás között. Az egyetemről való kilépés idejére már általában házasságokká érnek a teológus kapcsolatok. A tanulmányok során biztosított minden, ami közös. Élmények, kihívások, témák, közösség, lelkiség. Aztán kiérve a falak közül, hirtelen mindez nem biztosított, mindez már két ember fáradtságos munkáján múlik. Lesz-e közös programunk? Lesz-e közös élményünk? Lesznek-e közös céljaink, baráti körünk, vagy végérvényesen magunkra maradunk? Ki mással, ha nem teológussal házasodjék, a szegény Isten báránya, a leendő templom egere? Egy barátom fogalmazta meg, hogy milyen nehéz esélyekkel is indul egy teológusi fiú. A világ elég kis százaléka protestáns, tudni illik, hogy lelkésznek készülő csak protestáns vallásúval házasodhat az egyházi törvények szerint, és még kisebb százalék az, aki a mai felgyorsult sikerhajház világban hajlandó lesz vele beköltözni egy parókiára, talán valahol az ország legáldogottabb csücskében. Ki az, aki ebben az esetben, ugyanőről beszélünk, fölvállal egy olyan kapcsolatot, amelyben nagy eséllyel ő fogja eltartani a férjét, hiszen lelkésznek lenni nem éppen a legkifizetődőbb manapság. Ki az, aki világi létére fel tud vállalni egy ilyen elkötelezett, szerény, lemondásokkal járó életformát? Elég mindez az érv egy házassághoz? Elég ok ez arra, hogy valakihez hozzá lehessen kötni az életemet? Ez a megfelelő motiváció? Ha létrejön egy ilyen kapcsolat, meddig működik majd ilyen alapokon? Egyértelmű, hogy igei látásmódban élő fiatalok fürkészik az Úr akaratát, hogy mégis kit is szán nekik az ég, mi az akarat velük. A barátnőm egy csinos, kedves, élénk tekintettel és kedves mosolyjal megáldott lányka. Nos, nagyjából havi rendszerességgel fordul elő, hogy valaki, akár egy vadidegen, más országbeli teológus, megkeresi őt azzal, hogy kapott egy igét, amiben Isten azt mondta, hogy nekik össze kell házasodniuk. Nos, Isten nagyon kedves, hogy ha az én barátnőmnek egy egész háremet szánt. Milyen érdekes, hogy a kicsit kevésbé tetszetős hölgy barátaimat nemigen jelenti ki az Úr senkinek sem. Azt hiszem, hogy az Úr több figyelmet kér tőlünk, főleg ilyen komoly ügyekben, mint hogy felcsapva a Bibliánkat, az első igenlő pozitív igére gyűrűket kínáljunk a nekünk szimpatikus társ előttnek. A szerelem, a vágyódás egymás felé épp elég rózsaszín köddel jár ahhoz, hogy szkeptikus legyek, akkor, amikor mindezt Isten ellentmondás nem tőrő akaratának lepébe akarják csomagolni. Remek dolog a szerelem, még jobb, ha tényleg Isten áldása van rajta, de ennek megtapasztalásához idő, türelem, az érzések próbálatétele és az Istennel való elfogadatlan kapcsolattartás szükségeltetik. Úgy látom, hogy még nagyobb bakikat követünk el a párkeresésben mi, Isten útjain bukdácsolók és akaratát keresők, mint a sokszor lebecsült és kárhoztatott világi ifjúság. A világ sem találta meg a biztos receptet a boldog párkapcsolat vagy házasság témájában. Keresztjének életében pedig még annyival bonyolodik a helyzet, hogy nem kettő, hanem jobb esetben három személy közösségről beszélünk. Meg tudjuk-e osztani a másikkal a hitünket? Felmerjük-e tárni saját kegyességünket, vallásgyakorlatunkat? Tudunk-e együtt Istenről beszélni, meg tudjuk-e osztani azokat az Isten élményeket, amik talán a másiknak semmit sem mondanak és nem jelentenek? Tudjuk-e kezelni azokat a helyzeteket méltósággal, amikor nem értünk egyet, netán épp mindkettőnk számára legfontosabbal Istennel kapcsolatban? Tudjuk-e támogatni egymás hitét akkor, amikor azt meggyengülni, fogyatkozni érezzük? Egy egész kosár olyan kérdés halmozódik föl hívő emberek kapcsolatrendszerében, amely nem könnyíti meg a kommunikációt és az együttélést. A teológián belül csupa olyan tanárunk, vezetőnk, példaképünk munkálkodik, aki távol tartja a magánéletét az olyan avatatlan szemektől, mint a miénk. Nem is tudjuk sok esetben tanárainkról, vagy a házban hivatásokat betöltő egyházi vezetőkről, hogy egyáltalán családosak-e. Sem az egyházon belül, sem az egyházon kívül nem találták még el a tökéletes szeretett kapcsolat receptjét, így alapvető hibákat követünk el, és azt hiszem, fölösleges volna a hely adottságait, az intézmény kereteit, vagy akár az ott dolgozók felénk irányuló elvárásait okolni mindezért. A hibákat mi követjük el? A rossz lépések a mieink, és a helytelen hozzáállás is épp úgy, mint mindezek következményei. Azonban mégis vannak olyan alapvető erőfeszítések, amelyeket meghozhatunk. Elsősorban az Istenismeretünk és az önismeretünk folyamatos ápolására, szinten tartására gondolok. Akkor tudok ugyanis építkezni és külső társat is bevonni, hogyha az Istennel és önmagammal való viszonyom rendezett és aktív. Alapjában elhibázott kapcsolatok azok, amelyek azért képződnek, hogy én megtanuljam elfogadni saját magamat a másik által. Minden kapcsolatnak van ilyen hatása is a benne létezőkre, de ez kevés ok, kevés összetartó erő, kevés motiváció. Így is túl sok a csak úgy létrejövő kapcsolat, csak úgy, hogy ne legyek egyedül, hogy legyen kivel szórakozni, csak hogy legyen végre valaki körülöttem, aki meghallgat. Fel kell tenni az alapvető kérdéseket. Min alapul az én kapcsolatom? Kölcsönös vonzalmon és szeretetem? vagy kölcsönös meghurcoltságon és fáradtságon, amiből egymás mellett keresünk kiutat. Kölcsönös öröm és egymás hitének erősítése jellemzi, vagy egymástól reméljük, hogy teljes reménytelenségünk közepette tartson bennünket meg valamiféle hitben. Mi alapján választottam éppen őt? Mivel voltam kevesebb nélküle? Látom-e a társam hibáját is, vagy teljesen idealizálom őt? Mit nyújt ő, és mit hozok én a kapcsolatunkba? Miben vagyunk erősebbek ketten, mint külön-külön? Hogyan közelítsünk Isten felé? Tudok-e majd együtt élni ezzel az emberrel akkor is, amikor kifogyunk a közös tervekből, amikor túl vagyunk a közös egzisztencia megteremtésén, gyermekeink felnevelésén, stb. Legyünk merészebbek abban, hogy kérdezünk. Kérdezzünk Istentől és magunktól is. Fontos, hogy ahogyan a hitünket is újra és újra kell fogalmaznunk és megvallanunk, úgy a kapcsolatunk alapját és miben létét is folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Egyszerűen tudatosabban kell jelen lenni a kapcsolatunkban. Mindez felekezettől, kegyességi formától, még egyháztól való tartozástól függetlenül is nagyon fontos lenne minden kapcsolat számára. Hála Istennek már Hollywood is rájött, hogy hibás család- és kapcsolatmodelleket állít az emberek elé. Búcsút mondhatunk tehát a szingli kultuszt éltető filmeknek végre valahára, mégis még sok mindent rendbe kell hozni a fejekben. Sokat jelentene, ha ebben az összezavarodott világban mi, Isten útját keresők, teológusok és nem teológusok tudnánk valamit felmutatni, ami működik. Jó volna, ha megtalálnák az egyensúlyt, az együtt és külön, az elvont álmodozás és a szikár realitás, a kettőnk mini világa és a közösség életünk között. Jó volna, ha éreznénk a különbséget erkölcs és prüdéria között, szabadság és szabadosság között, szeretett készség és szeretett éhség között. Ki kell mondanunk a problémákat, felszínre hozni a jó példákat, és igyekezni olyan társnak lenni, amelyet magunk mellé kívánnánk. Eddig a teológus hallgató véleménye. A protestáns egyházakon belül a lelkészek válásának viszonylagosan magas aránya miatt több előadó foglalkozik a témával. Igen mély, a Biblián alapuló értelmezések és modellek születnek a működőképesnek tartott házasságokról. Egy ilyen témájú, Mátraházán tartott lelkész hét utolsó perce hangozik itt most. Befejezésként hagy idézzem Sebestyén Jenőnek a házasság rendeltetéséről írt általános, ám örökérvényű gondolatát. És amikor megvan a házasság, és hálaadó lélekkel élvezzük annak áldásait és értékeit, akkor nem szabad annak a szépségei mellett tétlenül megállnunk, hanem őrizni és ápolni is kell azt tudni, mint egy szép virágot, mint az életnek legterjedelmesebb formáját. Mert más dolog bírni valamit és gyönyörködni valamiben, és más dolog megtartani is tudni azt. Márpedig igazi keresztény házasság csak az lehet, amelynek benső világa és értéke nem marad meg az első napok és hetek színvonalán, és még kevésbé esik vissza, hanem évről évre mélyül, nemesedik, tisztul és fejlődik, és szépül, hogy olyan értékeket adjon az élet számára, amilyenekről a hitetlen világ nem is álmodik. Kívánom tehát, hogy őrizzük és ápoljuk házasságunkat, hogy az tisztuljon, fejlődjön és szépüljön Istenünk akarata és kegyelme szerint, hogy a házasság vonzó értékké váljon gyermekeink, gyülekezeteink és a minket körülvevő világ számára. végül mai műsorunkat a tavalyi csendes hetünk tiszteletről szóló előadásával zárjuk.
Vázlatpontokba szedve elmondani mindazt, amit a mai témánkkal kapcsolatban szeretnék, ez pedig a tisztelet. A tisztelet tehát a mai témánk. Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt szeretném azt elmondani, hogy ha a Szentírást figyeljük, akkor azt látjuk, hogy a tisztelet az fölmerül legeslegelső sorban Istennel kapcsolatban. Akit szeretünk, akit tisztelünk, illetve hát erre buzdít bennünket a Szentírás. De hogyha tovább megyünk, akkor látjuk azt, hogy az embertársainkkal való kapcsolatainknak is nagyon fontos része a tisztelet. Tehát arra is felszólít Isten igéje bennünket, hogy egymást is tiszteljük. Ha gondolunk a 10 parancsolatra, akkor ott a gyermekekhez hangzik ez a felszólítást, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Aztán, hogyha nézzük az Új Szövetségben található házi rendeket, vagyis amikor a családról van szó, mint kisebb egységről és a családon belüli szerepekről, illetve a családon belüli viszonyokról, ott is találkozunk újra a tisztelettel. Például a feleségeknek ez egy különleges lehetősége, meg feladata is, hogy tiszteljék a férjüket. Ugyanakkor magunk körül pedig azt látjuk, hogy mintha egyre jobban hiányozna ez is, és egyre kevésbé tudunk így viszonyulni egymáshoz, hogy tiszteljük igazán és becsüljük igazán egymást. Ha megnézzük az Ószövetségben azt a szót, amelyet mi úgy fordítunk magyarra, hogy tisztelet, akkor azt látjuk, hogy ennek igazából a gyöke, tehát amiből ered a tisztelni szó, az súlyt jelent. Vagyis tulajdonképpen azt tisztelem, aminek, akinek súlya van előttem. Úgy is mondhatnánk ezt másképpen, hogy komolyan veszem. Tehát, hogy tisztelni azt is jelenti, hogy komolyan veszem. Komolyan veszem őt úgy, ahogy van. Komolyan veszem akkor is, hogyha talán éppen a gyengeségeivel kell szembesülnöm, és komolyan veszem őt minden élethelyzetben. A tisztelet tartalmával kapcsolatban szeretnék még megint csak pontokba foglalva elmondani néhány dolgot. A tiszteletben benne van az is, hogy elfogadom a másikat. Ez már a szeretettel kapcsolatban is felmerült, de a tiszteletnek is mindenképpen része az, hogy elfogadom őt, és nem várom igazából el azt a másiktól, hogy olyan legyen, amilyennek én szeretném látni. Sokkal inkább a tisztelet az valami olyasmit jelent, hogy úgy nézek rá, hogy megpróbálom segíteni abban, hogy olyanná válhasson, amilyennek Isten elgondolta őt, és amilyennek Isten szeretné látni őt. Tehát itt megint valahol az elvárások is szóba kerülnek, hogy nem a saját elvárásaim majd helyezem előtérbe, hanem tényleg abban szeretném segíteni, hogy Istennek tetsző életet élhessen. Emberi vonatkozásban, kapcsolatainkban tehát a tiszteletnek ez is tartalma, hogyha az Istenhez való viszonyunkat nézzük, ott pedig az elfogadás, az mindenképpen az engedelmességben nyilvánulhat meg. Tehát, hogy tényleg komolyan veszem az ő szavát, akaratát, elfogadom azt, és cselekszem is azt, tehát azt szerint élek. A következő, ami a tiszteletnek még mindenképpen eleme, az az elismerés. Tehát észreveszem egyáltalán a másik embernek a jó tulajdonságait, hogy ki is ő valójában, és ezt felismerve adott esetben meg is fogalmazom, ki is nyilvánítom, tehát elismerem az ő pozitív tulajdonságait, eredményeit, és lehetne tovább sorolni, hogy mit. Ez tehát az emberekkel kapcsolatban, Istennel kapcsolatban az elismerés, a hálaadás. Amikor köszönetet mondok Istennek a tetteiért. Tehát amikor felsorolom adott esetben mindazt, amit észrevettem, éppen, hogy milyen csodálatosan munkálkodott az életemben, vagy körülöttem, és ezekért hálát adok. A következő, ami még a tisztelet tartalmában mindenképpen benne van, az a csodálat. Ez az előzőknél picit több, talán, hogyha az emberi kapcsolatainkra gondolunk, akkor olyasmi, hogy én nem lennék még fele annyira sem képes, mint amire te képes vagy, mondjuk. Valahogy így jelenhet meg. Istennel kapcsolatban pedig ez az imádat, a dicsőítés, a magasztalás. Amikor már nem csak megköszönök bizonyos tetteket neki, hanem egyáltalán őt, magát. Azért, aki ő, amilyen ő, azért dicsőítem és magasztalom őt. Tehát akkor, amint láttuk a tisztelet tartalmához, illetve tartalmában, benne van az elfogadás, az elismerés és a csodálat. A következő egység, amiről szeretnék beszélni itt még, az a tiszteletnek a kifejezése, tehát hogy hogyan juttathatjuk kifejezésre. Természetesen csak néhány módját említem itt meg. Az első ilyen, hogy elismerően beszélünk egymásról, társaságban, közösségben, hogy jó dolgokat mondunk a másikról a nyilvánosság előtt. Sokszor talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy ennek inkább az ellentétét szoktuk gyakorolni, vagy arra valahogy jobban rááll a nyelvünk. Jó lenne megtanulni ezt is, hogy tudjunk elismerően beszélni egymásról. A következő a tisztelet kifejezésében, hogyha kikérjük a tanácsát, a véleményét bennünket érintő dolgokban, hogy ő mit gondol arról, ami éppen bennünket foglalkoztat. Tehát, hogyha ezzel is érzékeltetjük azt, hogy komolyan veszük őt, komolyan veszük a gondolatait, az állásfoglalását. Aztán a harmadik kifejezési mód, hogy őszintén törődünk az érdekeivel és a jólétével. Ezt is meg lehet érezni. Azt gondolom, már mindnyájan tapasztaltuk, hogy a másik csak úgy felületesen, felszínesen érdeklődik-e a mi dolgaink iránt, vagy pedig valóban szeretetből és segítésre készen. És a negyedik, amit még megemlítenék, hogy tulajdonképpen a tiszteletünket is kifejezhetjük ajándékokkal is. Tehát amikor egy bizonyos tárgynak az átnyújtásával nyilvánítjuk ezt ki. Azután a következő egysége a tiszteletről szóló témánknak, amit még így megint csak vázlatosan áttekintenénk, az pedig, hogy milyen módon rombolhatjuk a tiszteletet. Tehát olyan viselkedésmódokat említek most először, amelyek megnehezítik, hogy bennünket tisztelhessenek. Ezek közül az első, az ismétlődő kudarcok, vagy az alkalmatlanság, és itt mindenképpen hozzá kell ehhez tennem azt, hogy nyilván nem arról van szó itt, hogyha egyáltalán kudarcok érnek bennünket, akkor már nem lehet tisztelni minket, hanem sokkal inkább arról van szó, hogyha mondjuk én valamiről azt mondom egy bizonyos területről, hogy én ehhez értek, vagy én ezt ismerem, és aztán közben kiderül az, hogy mégsem. Tehát, hogyha valamiről én előtte kinyilvánítom, hogy én tájékozott vagyok afelől, hogy bennem bízhatnak azzal kapcsolatban, és akkor közben kiderül, hogy mégsem. Mert hogyha valami olyan területben, vagy területen vallok kudarcot, amiről én előtte nem mondtam azt, hogy ebben számíthatnak rám, nyilván az egészen másképpen sül el aztán, tehát ott nem is várhatják el a körülöttem lévők, hogy akkor valóban segíteni tudok nekik, vagy tudok valamit nyújtani. Nyilván ehhez szükséges az önismeret is. Tehát, hogy valamennyire tisztában legyek azzal, hogy én mire vagyok képes. Mi az, amiben tényleg jártas vagyok. Vagy ahol egyáltalán érdemes nekem megszólalni, állást foglalni. A következő olyan magatartásforma, amely a tiszteletet rombolja, a felelőtlenség. Nagyon sok példáját láthatjuk sajnos ennek magunk körül a világban, egyre többet. Ez azt jelenti, amikor csak önző módon a saját érdekeimet, a saját magam javát veszem figyelembe, és nem gondolok arra, hogy annak, amit cselekszem, vagy amit mondok, annak milyen következménye lesz. Adott esetben a körülöttem élők életére nézve. Amikor nem vállalom a felelősséget a tetteimért oly módon sem, tehát hogy úgy mutatkozik meg, hogy nem vállalom a felelősséget, hogy valaki más kezdett el a hibámért vádolni, hibáztatni. Aztán a harmadik tiszteletet romboló magatartásforma az önzés. Ehhez nem szeretnék túl sokat hozzátenni. Azt gondolom, hogy akiről ezt tapasztaljuk, az tényleg elég nehéz tisztelni. És a negyedik, amit szeretnék még megemlíteni, az a kicsinyesség. Tehát amikor valaki a jelentéktelen dolgokat is aránytalanul felfújja. Mondjuk reggel a férj azért is cirkuszt rendez, hogyha az a tojás, amit kapott reggelire, az nem éppen olyan állagú, vagy nem tudom milyen, mint amit ő szeretne. De hát nagyon sok példát lehetne erre mondani. Tehát akinél ilyen csökönyös kicsinyességet figyelhetünk meg, az megint csak elég nehéz tisztelni. A következő egység, amiről még szeretnék beszélni, az pedig, amikor a másik emberrel szembeni tiszteletlenség nyilvánul meg, tehát olyan magatartásmódok, amelyektől jó lenne óvakodni. Ezek közül az első, amelyet szeretnék itt említeni, amikor valakit egy cél érdekében kihasználnak, ahelyett, hogy ő maga számítana. Ez is ismerős, azt gondolom. Sokféle módon lehet ezt manipulálással, pszichikai, lelki ráhatással, az akaraterünkkel, különböző furfangos módszerekkel. És amikor a másik ember maga, tehát ő maga a személy nem számít, csak az, hogy a célomat elérhessem. A következő ilyen magatartásfajta a kritizálás, korholás, a hibák keresése. Ezután lehet, hogy tennénk szívesen egy kérdőjelet, hogy ez miért tartozik ide, főleg, hogyha eszünkbe jut az, hogy de hát a Szentírásban is van arról szó, hogy intsük egymást, csak a kettő között azért van különbség. Tehát van különbség, mert ott az intésnél arról van szó, hogy én magam olyan viszonyban vagyok Istennel, hogy ő újra meg újra megvizsgálhat engem, tehát megmutathatja mindazt, ami az én életemben nincs a helyén, és a másik pedig, hogy az intés az mindig a másik embernek a javát tartja szem előtt, és szeretettel történik. Ez az igazságot szeretetben, ahogyan mondja az egyik ige. A kritizálás, korholás, a hibák keresése, az pedig nagyon sokszor közöttünk szeretetlenül történik, indulatból történik, és ezekkel nem segítünk igazából. Ráadásul, aki így él, hogy folyton kritizál, korhol, azt tisztelni is elég nehéz. A következő magatartásforma, amikor valakire az jellemző, hogy szereti zavarba hozni az embertársát, amikor talán gúnyos módon nyilatkozik róla. És ez előfordulhat még házastársak között is, amikor úgy mond a társáról véleményt, hogy amögött tényleg ott van a gúny, vagy valami fajta olyan mellékzönge, ami a társ számára aztán úgy csapódik le, hogy a lelkében csak fájdalom támadhat. Tehát jó lenne, hogyha erre is vigyáznánk, és még a tréfáinkkal is, mert ugye lehet egymást megtréfálni, de jó lenne, hogyha előtte azért mindig végig gondolnánk, hogy vajon nem okozunk-e fájdalmat, vajon az a másik azt hogy fogja majd föl. És az utolsó magatartásforma, amitől megint jó lenne óvakodni, ez a másiknak a mellőzése, figyelmen kívül hagyása. Tehát amikor valakinek azt kell megtapasztalnia, hogy ugyan én ott vagyok egy közösségben, de mintha ott sem lennék, én mondok valamit, elmondom a véleményemet, de mintha el sem mondtam volna, mert még csak nem is reagálnak rá. Hiszen azt tudjuk, hogy nem tudunk egyetérteni mindenfajta véleménnyel, de legalább akkor valamilyen módon reagáljunk rá, vagy mondjunk rá valamit, mert máskülönben az a másik azt érezheti, hogy én itt semmit sem számítok. Ez volt tehát az utolsó magatartásforma, amely jó lenne, hogyha nem lenne ránk jellemző, és én így kívánom azt, hogy tényleg a csoportos beszélgetésekben is majd ezeken elgondolkozva hadd tudjuk egymást sokkal jobban tisztelni itt is, családban is, mindenfajta közösségben, gyülekezetben is. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség a viszonthallásra!